Kedves rádióhallgatom! Lukács evangéliuma 11. részének 33. versétől olvassuk Isten igéjét. Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem béka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos. De ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Lukács evangéliuma, 11. rész, 33. verstől a 36. versig. Urunk egyszerű magyarázatot ad a lámpás céljáról. Az adja a fényt, és célja a fény továbbítása. Krisztus feltámadása a lámpa. Krisztus feltámadása fénysugár ebben a világban. Olyan világban élünk, amelyben a születés és halál keretei határozzák meg életünket, és e két esemény közé ékelődik az egész életünk. Krisztus feltámadása kívülről jövő reménység. Mit tesznek az emberek ezzel a világossággal? Ahhoz, hogy egy tárgyat meglássunk, két feltételnek kell teljesednie. A fény teszi a tárgyat láthatóvá, és a szem veszi észre a tárgyat. A fénynek semmi haszna a vakember előtt. Aki viszont lát, de nincs világossága, ugyanilyen helyzetben van. A fény és a látás két lényeges feltétele az észlelésnek. Még Krisztus jelenlétében is megtörténhet, hogy az emberek nem látják őt, és megbotránkoznak benne. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem a világ világossága. Ez azt jelenti, hogy az emberek vakok. Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Lukács evangéliuma, 11. rész, 37. és 38. vers. Jézus mellőzte a szertartásos mosakodást, ezt a vallásos előírást. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvágyjal és gonoszsággal. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? Lukács evangéliuma, 11. rész, 39. és 40. vers. A vallás nem külsőségekből áll. Az a szív ügye. Ez egy hatalmas alapelv. Három jajt hirdet meg az Úr ez alapelv bemutatására. Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Lukács evangéliuma, 11. rész, 41. és 42. vers. Hamis értékekben bíztak. Nem azt mondja Jézus, hogy helytelen a tized beadása, hanem azt, hogy tévednek, amikor a többit nem teljesítik. Barátom, az még nem tesz minket keresztyénné, hogy anyagi áldozatot hozunk. Ha azonban szereted Krisztust, akkor adsz anyagi javaidból az ő szolgálatára. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Lukács evangéliuma, 11. rész, 43. és 44. vers. Más szóval, rossz befolyást gyakoroltak. Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki. Mester, amikor ezt mondod, minket is megbántasz. Lukács evangéliuma, 11. rész, 45. vers. Kezdett lábukra illeni a cipő. A farizeusok a külsőségekkel törődtek. Az írástudók bűne volt az őszintetlenség. Hozzátettek a törvényhez, még nehezebbé tették, de nem igyekeztek maguk sem követni azt. De ő így válaszolt. Jaj, nektek is, törvénytudók! Mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj nektek! Mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek. Ezért mondta az Isten bölcsessége is. Küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta, Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony, mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Jaj nektek, törvénytudók! Mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát. Ti nem mentek be, és azokat is megakadályoztátok, akik be akarnak menni. Lukács evangéliuma, 11. rész, 46. verstől az 52. versig. Ezek a vallásos vezetők nagyon is hasonlítottak a mai egyházvezetőkhöz. Az emberek föltekintettek rájuk, mint az igazság értelmezőire. Hangsúlyozták az anyagiakat a lelkiek helyett. Maguk nem éltek a Szentírás szerint. Sajnos Krisztus ügyének legnagyobb akadályai ma a névleges keresztjének. Meg kell vizsgálnunk életünket a Szentírás világosságában. Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok hevesen támadni és mindenféléről faggatni kezdték őt, és csak azt lesték, hogy beszédében valamin rajta kaphassák. Lukács evangéliuma, 11. rész, 53. és 54. vers. Amint elkezdjük a 12. fejezet tanulmányozását, ismét szemléljük azt az óriási szolgálatot, amit az Úr Jézus végzett. Óvott a farizeusok kovászától. Példázatot mondott a bolond gazdagról, a mennyegzőről való visszatérésről, és a szolgák megvizsgálásáról az ő második eljövetelének fényében. Azután kijelentette, hogy miatta válnak ketté az emberek. Egyedül Lukács írja le a bolond gazdag példázatát, aki nagyobb csűröket épített ebben az életben, de nem törődött lelke sorsával a következő életben. A 12. fejezet folytatja az Úr hatalmas szolgálatának leírását. Lukács valami új tényt hangsúlyoz. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Lukács evangéliuma, 12. rész, 1. vers. Ez egy olyan időszak, amikor Krisztus szolgálata eljutott a csúcsra. Emberek nagy tömegei követték őt. Ekkor vitt véghez nagyon sok csodát. Szó szerint vakok ezreinek nyitotta meg a szemét, sánták ezreinek adta vissza a járás képességét, és süketnémák ezrei lettek képesek beszélni. Krisztus tömegeket gyógyított meg. Lényegében ez a tömeg olyan hatalmas volt, hogy nem lehetett őket megszámlálni. Az emberek tolongtak Krisztus körül, és valójában egyeseket el is gázoltak. Veszélyessé kezdett válni az a hely. Krisztus figyelmezteti a tömeget a farizeusok kovászára. Ha a kovász az evangéliumot szimbolizálná, ahogy sokan gondolják, akkor miért óvta az Úr a tanítványokat a farizeusok kovászától? A kovász a gonoszság alapelve. A farizeusok kovásza a képmutatás. Nagyon sok kovásszal találkozunk napjainkban is. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbesúgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom néktek, tőle féljetek. Lukács evangéliuma, 12. rész, 2. verstől az 5. versig. Ez alapelvre támaszkodva mondta ki Cromwell és Luther Márton a következőt. Féld Istent, és senki mástól nem fogsz félni. Amikor Cromwellt megkérdezték bátorságának és rettenthetetlenségének alapjáról, azt válaszolta, hogy megtanulta, hogy ha Istent féli, akkor nem fél az emberektől. Pontosan ezt mondja az Úr ebben az ige szakaszban. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért. Mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek! Ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Lukács evangéliuma, 12. rész, 6. verstől a 9. versig. Urunk nyilvánosan megdorgálta a vallási vezetőket, és természetesen emiatt haragot hívott ki maga ellen. Tanítványai is ugyanerre a bánásmódra számíthattak. Az Úr Jézus vigasztalja őket ezekkel a szavakkal, hogy Isten törődik velük. Mivel tudja, hogy egy veréb mikor esik le, teljesen tudatában van azok szükségleteinek, akik tanítják és prédikálják igéjét. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Lukács evangéliuma, 12. rész, 10. vers. Amikor valaki káromkodik, akkor nem ez ítéli el őt, hanem szívének a magatartása. A Szentlélek elleni káromlás ellenállás a szívben és az életben végzett meggyőző munkájának. Ez állandósuló állapot, ha csak valaki meg nem szűnik ellenállni a Szentléleknek. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Lukács evangéliuma, 12. rész, 11. és 12. vers. Ez nem lehet mentség a lusta prédikátoroknak, vagy a vasárnapi iskolai tanítóknak arra, hogy nem készülnek el. Inkább ez az Úr gyermekeinek a biztosítéka arról, hogy a Szentlélek, akit elküld, majd megadja nekik a bátorságot és bölcsességet, hogy hűségesen bizonyságot tegyenek róla. Erről sok példát olvashatunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Lukács evangéliuma, 12. rész, 13. és 14. vers. Urunk nem akart egy ilyen ügyben bíráskodni egyáltalán. Azt kívánom, hogy akik ma igyekeznek tanácsot adni, azok ezt az álláspontot foglalják el. A tanácsadók olyan hamar elítélnek valakit, és megmondják az embereknek, hogy mit csináljanak. Az Úr Jézus nem ült be az ítélőszékbe. Természetesen, amikor az Úr eljötte földre először, akkor nem bíróként jött, hanem megváltóként. A következő alkalommal bíróként jön-e földre? Az Atya az ő fiára bízta az ítéletet. János evangéliuma, 5. rész, 22. vers. Ebből az esetből az Úr ezt a nyilatkozatot tette, majd elmondta a bolond gazdag példázatát. Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukács evangéliuma, 12. rész, 15. vers. Ez bizonyára jó igevers sok kereszténynek, a materializmusnak ebben a korszakában, amikor úgy tűnik, hogy a tárgyak annyira fontosak, és időnk legnagyobb részét lefoglalják. A kapzsiság az egyik kiemelkedő bűn ebben a korban. Ez nem olyan bűn, amit megláthat bennünk az ember, és olykor még mi sem vagyunk tudatában, hogy ebben a bűnben élünk. Asszisi Ferenc egyszer kijelentette: Emberek bevallottak nekem minden ismert bűnt, kivéve a kapzsiság bűnét. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Lukács evangéliuma, 12. rész, 16. és 17. vers. Figyeld meg az én szócskára helyezett hangsúlyt ebben a fejezetben. Ez az ember önmagát imádta: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Lukács evangéliuma, 12. rész, 18., 19., 20. és 21. vers. Ez az ember minden kincset összegyűjtötte földön, de semmit nem raktározott el a mennyben. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki a következő sírfelirat: Itt fekszik John Rackett fakoporsójában. Nem tartott sem lovakat, sem összvéreket, úgy élt, mint malac, úgy halt meg, mint malac, és minden pénzét a bolondoknak hagyta. Urunk a példázatbeli gazdagot bolondnak nevezte, de figyeljük meg, hogy milyen ember volt. Minden külső jel azt mutatta, hogy jó ember volt. Megtartotta a törvényeket, mint jó állampolgár. Jó felebarát volt. Kiváló családi életet élt. Minden gyanú fölött volt a jelleme. Jó életet élt talán valamelyik külvárosi lakónegyedben. Nem volt gonosz, és nem csatlakozott a maffiához. Nem szövetkezett a ravasz politikusokkal. Nem bonyolódott kétes üzleti vállalkozásokba. Nem volt alkoholista, és nem volt nőcsábász. Úgy tűnt, minden rendben volt, és az Úr mégis bolondnak nevezte. De miért? Ez az ember minden gondolatával önmagán csüngött, és kapzsiságát táplálta. Ha délután részt vett egy teapartin 3 órakor, nagyon kicsi volt a parti. Összesen 3 vendég volt jelen. Ő, maga és saját személye. Megette minden szendvicsét, míg megitta a teát, és ő ette meg a süteményt is, miközben nyújtotta magának a tortát. Sokan így élnek. A bolond gazdagról szóló példázat az egyik legélesebben megrajzolt szakasza Isten igéjének. A világi filozófia ma így hangzik. Egyél, igyál, örvendezzél, mert holnap úgy is meghalunk. Urunk ezt mondta, ez a probléma, és ezt teszi az ember bolonddá. Ha úgy élsz, mintha ez az élet volna minden, és csak magadnak élsz, mintha semmi nem lenne a halál után, akkor bolond vagy. Imádkozzunk. Uram, őrizd meg ennek az embernek a magatartásától, és segíts, hogy igyekezzem mennyei kincseket gyűjteni magamnak az örök életre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.